Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, Kirgizisztán 3.0 vendégem, a stúdióban Dorogi Sándor, Magyarország Biskeki nagykövetségének vezetője. A következő körben arról szeretnénk majd egy kicsit beszélgetni, hogy azért a magyar-kirgiz múltnak vannak közös gyökerei, hát ugye egy jó egy órával ezelőtt Attila neve fölsejlett, de hát azért vannak most is élő kapcsolatok. Viszont mielőtt erre ráfordulnánk, valahol azt olvastam egy utazótól, mostani modern utazó, hogy konkrétan idézem, hogy kényelmes finnyás emberek ne utazzanak oda. Ez azért tetszik ez a kitétel, mert szerintem azért valamilyen szinten pontosan megmutatja, hogyha Kirgizisztánba el szeretnénk menni, akkor ott egy kicsit a komfortzónából ki kell lépni. Így van?
Ez pontosan így van. Kirgizisztánban főleg a kirándulások során nem áll rendelkezésre mondjuk angol WC, ott a helyi viszonyoknak megfelelően kell intézni ezeket az ügyeket.
De ez azt is jelenti, hogy amikor a kirándulások során megéhezünk, akkor be tudunk ülni éttermekbe, vagy föl lehet keresni olyan családokat, akik megvendégelik a vándort?
Hát ez az utóbbi előfordulhat, de nagyon gyakran úgy zajlik az utazás, hogy a kirgiz kísérők hoznak magukkal élelmiszert, és akkor ezt vagy elkészítik ott egy táborhelyen, vagy pedig ott föltálalják, megmelegítik és feltálalják, tehát abszolút nomád körülmények között. Van olyan hely is, amikor a helyi, nem tudom én, pásztor, nomád család berendezkedik arra, hogy fogadja a turistákat, és akkor ebben az esetben le lehet ülni székre, asztalhoz, és akkor ott valamilyen jó kis húsos falatot meg lehet kóstolni.
Ugye azt figyelembe véve, hogy az ország földrajzi területének a 95%-át magas hegyek borítják, a lovon kívül teljesen normális közlekedési eszköz azért nincsen ilyen körülmények között, de mi a fő közlekedés egyébként? Hogyan lehet legkönnyebben eljutni egyik pontból a másikba? Hány repülőtere van Kirgizisztánnak?
Kirgizisztánnak legalább egy tucat repülőtere van. A legnagyobb az természetesen a biskeki, de például a 160 kilométerre fekvő Karakolban szintén van egy repülőtér, amelyet most tettek arra alkalmassá, hogy nagyobb gépeket is fogadjon, illetve hogy ott az utaskiszolgálás megfelelő legyen. Úgyhogy most a turizmus fejlesztése keretében egy olyan korszakot élünk, amikor a belső légijáratok megújulnak, és ismét lehet Biskekből különböző vidéki helyekre repülni.
Úgyhogy mellettünk van egy birka vagy egy juh?
Hát ezt nem merem ígérni, hogy ilyen kalandos lehet, de nem messze biztos, hogy ott lesznek ezek a...
És hogyha a földön maradunk, azt is olvastam, hogy viszonylag kicsi a vasúthálózata Kirgizisztánnak, nem éri el az 500 kilométert.
Igen, 465, ha jól emlékszem. Hát ez alapvetően szintén a földrajzókokra vezethető vissza, mert a magas hegyek között óriási költség vasutat építeni. Ez az új vasút, amit most Kína tervez megépíteni Kínából Kirgizisztánon át és Üzbegisztánon át, ez őrületes összegeket fog felemészteni, mert alagutakat
kell fogni. Hát a kínaiaknak van pénzük, majd igen, megfúrják hát az alagutakat.
Igen, de szóval a fő akadály az, hogy a földrajzi viszonyok miatt nem nagyon lehetett vasutat építeni, de utat sem tehát.
És a közúti közlekedés, vannak-e még zsigulik?
Nem, autóban már szinte teljesen átálltak a japán, dél-koreai modellekre, illetve a nyugat-európaiakra. Uh-huh. Tehát, hogyha az ember Biskekben az utcán sétálgat, akkor ne lepődjön meg, hogyha a legújabb Mercedes, BMW terepjárókat látja, és jobb autókat távol-keletről. A Lada Park az gyakorlatilag lecserélődött, úgyhogy ma már elvétve lehet ilyesmit látni.
A bőrömből persze nem tudok kibújni, motorosokat szoktál látni? Vagyis egyébként Kirgizisztánba, hát biztos, hogy érdemes elmenni motorozni a gyönyörű hegyek közé, de dívik ez a tevékenység?
Egyelőre nem. Előfordulnak, tehát én azt nem mondom, hogy egyáltalán nincs, de mondjuk a itthoni viszonyokhoz képest jóval kevesebb motoros közlekedik.
Hát a világjáró motorosok, akik ugye azért Magyarországon minden évben vannak páran, akik elindulnak és elmennek Japánig, vagy meg akarják kerülni éppen a világot, azok valószínű, hogy átmennek az országon, de hát ugyanúgy a kalandturizmus az tetten érhető, mint a hegymászók, a motorosok látogatják az úttalan utakat, és egyébként az a turista, akit pedig mondjuk szervezett úton érkezik Kirgizisztánba, az pedig az utazási iroda viszi. Nekik a legkönnyebb, beülnek a buszba, leszállnak, megnézik, amit kell, aztán mennek tovább. Azt mondtad, hogy mindenképpen szeretnél mesélni azokról a magyar kirgiz kapcsolatokról, amelyek mondjuk nem a jelent jellemzik, hanem azért a múltban ezek letéteményes módon megjelentek.
Igen. A magyar kirgiz kapcsolatokban az alapokat Almási György fektette le, aki annak idején 1900-ban tette az első látogatását Kirgizisztánban, és gyakorlatilag a mai Biskekből elment Karakolba, Karakolban volt a bázisa, és a Karakolból szervezte az expedícióit a Tien-Shan különböző vonulataira. És ezt ő maga is leírja a könyvében, hogy ő felfedezett ott egy tavat, amit aztán a feleségéről, Ilonáról nevezett el. Ez a név ma már nincs meg, de az almási hagyomány nagyon fontos. Úgyhogy mi ennek okán 2 évvel ezelőtt egy emléktáblát helyeztünk el azon a házon, ahol ő megszállt. Mert hogy ez a ház véletlenül megvan.
Megvan.
Igen. És véletlenül sikerült azonosítani, és úgyhogy ott áll egy emléktábla, ami ezt tanúsítja. Utána ő később is visszatért egy második expedícióra, illetve van még egy kutatónk, Prinz Gyula, akit talán egy kicsit méltatlanul mellőznek, de aki szintén komoly érdemeket szerzett abban, hogy Kirgizisztánban például földrajzi feltárásokat végzett, térképeket alkotott, amelyeket azóta is gyakorlatilag alapként használnak maguk a kirgizek is. Azután 1924-től kezdődően Kirgizisztánban volt egy Intergelpo nevű mozgalom, aminek a keretében Csehszlovákiából értelmiségiek utaztak Biskekbe megteremteni az ipart, mezőgazdaságot, stb. És közöttük is voltak magyarok. Ez egyébként nagyon fennmaradt a köztudatban, és sokan azt hiszik, hogy ők Magyarországról indultak el, de nem, ők felvidéki magyarok voltak, akik ott ilyen nemes széloktól vezérelve segítették a kirgiz iparosítást, illetve a kirgiz fejlődést. Aztán a következő korszak az a 30-as évek korszaka, amikor Mészáros László, a magyar szobrász, a családjával együtt oda költözött Biskekbe, szintén azzal a céllal, hogy segítse az ottani fejlődést. Ő volt Mészáros Márta, a filmrendezőnő édesapja. És Mészáros László érdeme volt egyebek között az, hogy Biskekben, Közép-Ázsiában elsőként szobrásziskolát alapított, és megindult a szobrászképzés. Így aztán az ő nevét ma, a mai napig ők is ismerik, utcát neveztek el róla, illetve sajnos azt is hozzá kell tenni, hogy a sztálini represszió során Mészáros Márta mind az édesapját, mind az édesanyját elvesztette ott Kirgizisztánban. És akkor ezután jönnek a mai napok, amikor is ugye igazándiból 2015 után váltak nagyon intenzívé a kapcsolataink, amikor először rendszeressé váltak a külügyminiszteri találkozók, majd pedig a magasabb szintű érintkezések, aminek a következtében ma azt tudjuk mondani, hogy Kirgizisztán és Magyarország között stratégiai partnerség létezik. Kirgizisztán számára ez azért fontos, mert mi vagyunk az egyetlen Európai Uniós tagállam, amellyel ilyen megállapodása van.
Mi az, amit tőlünk legnagyobb mértékben várnak a kirgizek?
Szerintem a tudás, tapasztalat és pénz, befektetés.
A tudás, tapasztalat az mondjuk mi a mezőgazdaságban való?
Főleg a mezőgazdaságban, de más területeken is. Elektronikában, energiában, vízenergiában, azt tudom mondani, hogy ezeken a területeken mind projektjeink vannak, amelyeket a magyar kormány a részvételével létrehozott Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap finanszíroz. Plusz a tudás, terén pedig azt lehet elmondani, hogy a Stipendium Hungaricum program keretében mi évente 200 kirgiz diákot fogadunk magyarországi egyetemi tanulmányokra. 100-at mondjuk alapképzésre, 80-at a mesterképzésre, és fennmarad egy olyan 20 hely a PhD képzésre is.
Ez fordítva nincs így?
Ez fordítva nincs így. Már a kirgizek tervezik, hogy szívesen látnának vendégül magyar diákokat egyetemi tanulmányokra. De ezért a kirgizek nagyon hálásak, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, mert azt hiszem, hogy rajtunk kívül senkitől nem kaptak ilyen nagy vonalú ajánlatot.
Gazdasági szempontból Kína közelsége nem látható?
Félig meddig igen, félig meddig nem. Ez abból adódik, hogy sok mindenben benne vannak a kínaiak, finanszírozzák. Többek között néhány aranybányát ők vettek kézbe, ott beruháztak, befektettek. Ők építették meg a Biskeket, a Ziszik költóval összekötő autóutat, ami egy kétszer-két sávos Kirgizisztánban ritkaság számba menő építmény, és meggyorsítja a közlekedést természetesen. És hát a más ágazatokban is ők azért elég határozottan ott vannak, támogatják, befektetnek a mezőgazdaságba, mert az ugye létkérdés a számukra, hogy élelmiszert tudjanak bevinni Kirgizisztánból is.
A hegyek ellenére azért ugye a déli részen a gyümölcsök, ahogy említetted, különösen a dió, azok tudnak vándorolni Kínába.
Igen. A legnevezetesebb kirgiz exportcikk az a szárított sárga barack. És ennek már olyan korszerű csomagolási módjait is bevezették a kirgizek, amivel simán el lehetne adni az Európai Unióba. De az Európai Uniónál olyan szigorú kritériumok vannak, engedélyek beszerzése, stb., ami miatt ez még nem indult el.
Mennyire élnek az orosz emlékek, az orosz befolyás? Van-e tapintható?
Természetesen. Tehát ez azért valljuk őszintén, hogy...
Esetleg be is fektetnek az oroszok Kirgizisztánban?
Igen, igen. Hát az oroszok indítottak ott egy jó pár évvel ezelőtt egy befektetési alapot, az $1,5 milliárd. És ebből egy csomó helyi beruházást támogatnak. Úgyhogy részt vesznek a mai Kirgizisztán fejlesztésében.
Almásival kapcsolatban említetted, hogy megvan még az a ház,
igen,
ahol egy emléktáblát is elhelyeztek. Ezzel kapcsolatosan jutott eszembe, hogy sújtotta a kirgiz területeket olyan háborúskodás, ami egyébként ilyen nagyon nagy pusztítással járt, mint mondjuk Európában, vagy ami ott elpusztult, az az idő vasfoga által pusztult el?
Hát alapvetően az idő vasfoga. Illetve hát a tadzsikokkal voltak az elmúlt évek során kisebb-nagyobb konfliktusok, ezek időnként ilyen fegyveres összecsapásba hajlottak át, ezeknek most vége. Ha minden igaz, megszületett az a megállapodás, amelynek révén a két ország kijelölte, meghatározta a határvonalát, és innentől kezdve nem lehetnek ilyen fegyveres konfliktusok a határok mentén, úgyhogy ez azt gondolom, hogy az egész térség szempontjából egy fontos előrelépés.
Azt is említetted még a szünetben, hogy van kint magyar képzés.
Így van. Os városában ezelőtt 4 évvel indult el a magyar nyelvoktatása, mégpedig a magyar kormány támogatásával egy magyar anyanyelvi lektorral működik. És ennek keretében ott az Osi Állami Egyetemen létrehoztak többek között egy ilyen kis magyar tanszékfélét, ahol Magyarországról kapott könyvekkel vannak ellátva, és az első 3 évfolyamon ilyen 15-20 fős csoportokban zajlik a magyar nyelvi képzés. Egyébként azok közül, a diákok közül, akik elvégezték a magyar, vagy akik magyar szakon tanultak, többen jelentkeztek már a Stipendium Hungaricum keretében Magyarországra, magyar oktatási nyelvű képzésre. Úgyhogy ez egy nagyon fontos momentum.
Hát ugye ez azt is jelenti, hogy ezek a tanulók előbb-utóbb megjelennek a magyar főiskolákon, egyetemeken, és itt tudják megszerezni azt a tudást, amivel aztán esetleg visszamenve azt vissza tudják forgatni. Ha már a kultúrát is egy picit érintettük, akkor olvastam, hogy tavaly nagy sikerű Matyó népművészeti kiállítást hoztatok össze Kirgizisztánban. Mekkora volt a siker?
Hát a siker az a vártnál sokkal nagyobb volt.
Azóta mindenki Matyóban jár.
Majd, hogy nem. A Kirgiz fővárosban november elején tartották a türk államok csúcs találkozóját. Erre érkezett Biskekbe Orbán Viktor és kedves felesége is. És a First Lady-k részvételével nyitottuk meg ezt a kiállítást, ami a matyó hímzéseket mutatja be. És a kiállítás annyira sikeres volt, ez egyébként egy olyan 100 négyzetméternyi területen különböző tablók, bábuk, manökeneknek az igénybevételével lett megoldva, hogy az ottani Nemzeti Múzeum kérte tőlünk, hogy hosszabbítsuk meg a kiállítást, úgyhogy egész januárig ott álltak a matyó remekek, és hirdették Magyarország jó hírét.
De hát akkor folyt köv, mi lesz a következő?
Hát a következő az már megvolt.
Akkor a következő?
Azt szeretném elmondani, hogy szintén egy nagy sikerű kiállítást szerveztünk a Bicskeki nagymecsetben, ahol a magyarországi iszlám műemlékeket mutattuk be fotókon. És ez is egy nagy látogatottságú, nagy nézettségű kiállítás volt. A következőben pedig azt tervezzük, hogy szintén a nagy múzeumban, a Nemzeti Történeti Múzeumban még tavasszal megnyitjuk az Almási György fotóiból készült kiállítást. Ez azért nagy jelentőségű, mert ezek a fotók gyakorlatilag forrásértékűek Kirgizisztán számára, mind etnográfiai, ornitológiai és egyéb szempontból.
Zárszó gyanánt az a kellemes feladatod van, hogy meg kellene fogalmazni, könnyen fog menni, kinek ajánlott Kirgizisztánt most 2025-ben? És most különös tekintettel persze a magyaroknak, hiszen mi halljuk ezt az adást és ezt a beszélgetést. Miért menjünk Kirgizisztánba?
Ez egy fokós kérdés, és azt gondolom, hogy erre csak sokrétű választ lehetne adni, de hogyha nagyon röviden és tömören meg kérne fogalmazni, akkor én ajánlom mindenki számára, aki érdeklődik egy kicsit is Kelet iránt. Kelet iránt, illetve ha úgy tetszik, akkor a magyar múlt iránt. Mert ott még a hétköznapokban, a mindennapokban is látható, tapasztalható az, hogy hogyan éltek a mi nomád őseink.
Illetőleg a Vadkelet, szó szerint szinte, a hegyek.
Igen, hát ez mind tetten érhető, és hát nekünk magyaroknak, miután nálunk ilyen hegyek nincsenek, ezek hatalmas élményt jelentenek, tehát amikor ilyen 5-6 ezer méteres hegycsúcsokat lát az ember, és nyáron Biskekben közlekedik, és fölnéz az autójából, és azt látja, hogy a város határain túl ott vannak a havas csúcsok. Úgyhogy ez hatalmas nagy élmény.
Akkor a következő lépés már a síelés lesz, mint ahogy arról beszéltünk, és a franciák fejlesztenek, úgyhogy pár éven belül már Kirgizisztánba fogunk síelni. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket az élményeket, meg ezt a tudást. Dorogi Sándor Magyarország Biskeki Nagykövetségének vezetője volt a vendégem, aki éppen a szabadságát itthon töltötte Budapesten, de aztán megy vissza, mennyi idő múlva mész? Egy hét múlva?
Igen, egy hét.
Egy hét múlva vissza, és akkor folytatod kint a munkát. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.